Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Arra gondoltam, hogy azzal lehet indítani, hogy van egy nagyon híres futballedző, aki még most is aktív lehet, Ralf Rangnicknak hívják, és ő mondta azt, hogy egy csapatépítésének, teljesen mindegy, hogy milyen sportcsapatról beszélünk, a 3C az az előfeltétele. Ugye itt angol szavakról van szó, az egyik az nyilván egy ilyen objektív dolog, a capital, azaz a tőke, a koncepció, az a concept, és a mi is a harmadik, ugye az, hogy mennyire kompetitív és mennyire képes az adott játékos kihozni magából a tehetséget. Én azt gondolom, hogy itt, amikor statisztikai megközelítésről beszélünk a kosárlabdában és a fociban, akkor ez a kettő nagyon elkülönül, mert a fociban inkább a koncepció része, a másiknál pedig a kompetenciái. Azt hiszem, hogy a kosárlabdában az, hogy a statisztikai megközelítés ilyen szinten teret kapott, mert látom, hogy nem teljesen sikerült fogni.
Még a harmadik C-n gondolkozom.
De ez a kompetens, hogy ott inkább az oktatásba, a képzésbe szivárgott bele ez a statisztikai megközelítés, míg a fociban a kiválasztásba.
Kb. Azt akarod mondani, hogy a fociban inkább a csapat a lényeg, így az egység, és a kosárban pedig a...
Az egyéni képzés talán egy kicsit lényegesebb, vagy ezeknek a szerepe talán nagyobb ott?
Szerintem ez azért lehet így, mert a kosárlabdában szerintem sokkal hamarabb, és most már sokkal mélyebben beleágyazódott az analitika, a számok, a statisztikák, az új statisztikai kategóriáknak a kitalálása. Éppen mielőtt jöttünk ide, megnéztem, hogy 13 darab olyan adat van kosárlabdában, ami megpróbálja egy játékosnak a pályán nyújtott teljesítményét egy számban összefoglalni. És éppen arról beszélnek most már a kosárlabda világában, hogy tök jó, hogy vannak ezek a számok, és tök jó, hogy mérni tudjuk a játékosokat, és ezt akár elemzéshez, akár, ahogy mondtad, a képzésben, kiválasztásban fel tudjuk használni ezeket a számokat, de most már tudjuk, hogy ezek az összepréselt számok, ezek nem nagyon működnek, ezek igazából sok mindent azért nem árulnak el, egy csomó ilyen megbukott már, hanem a kontextusra most már rá kell menni, és hogy különböző, tehát ezeket szét kell szedni, szét kell szálazni ezeket a számokat, és úgy kell vizsgálni annak tudatában, hogy mire akarjuk ezt használni. Úgyhogy szerintem ez annak a következménye, hogy több adat van, több támadás van, egy foci meccsen is 3-4 ezer adat áll rendelkezésre meccsenként, amiből összejönnek ezek a mindenféle modern statisztikák. Kosárlabdában szerintem több van, és sokkal régebb óta foglalkoznak mélyen azzal, hogy hogyan használják ezeket. Ezért van az, hogy szerintem most már, ahogy mondod, a kiválasztásban, képzésben láttuk már Cornélnak a scouting reportjait, hát ott is sorakoznak az érthetetlen számok, amik alapján döntéseket hoznak.
Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy sziasztok, jó estét, hogy mi történt volna a labdarúgással, hogyha Amerikában találják fel. És az elmúlt öt évtizedet mondjuk az Egyesült Államokban szocializálja, és akkor milyen hamar jelentek volna meg azok a mérőszámok, vagy talán még bonyolultabbak, amiket Európa meg a világ labdarúgás az mostanában próbál magáévá tenni. Amerikában a statisztika, a fogadási kultúrának a kicsit ilyen underground volt a ellenére is, mindig. Hát valamit rá kell írni a kosaras meg sportkártya hátuljára, azt, hogy jól lát a pályán, szerethető, és nagy utat köpni, az nem ad el annyit, úgyhogy szerintem ez is benne van, hogy máshonnan érkezik, máshol nevelték. A kosárlabdában viszont azzal, hogy öten vannak a pályán szemben 11-jel, minél többen vannak, annál kevésbé tudsz értelemszerűen egy ember köré csapatot építeni kosárlabdában, azért két épkézláb játékossal, még az NBA szinten is a rájátszástól stromolhatod, hogyha labdarúgásban van két jó játékosod, semmi nem történik még.
Van olyan adat egyébként a kosárlabdában, amit elsőként néztek meg, ami mondjuk vitathatatlanul a többi fölött áll?
Nekem nincs. Nekem nincs ilyen egyértelmű. Régen nagyon nézegettem ezt a úgynevezett PER ratinget. Az volt az első ilyen összegyúrt szám, ez a player efficiency rating, hogy mennyire hatékony egy játékos. Na ma már ez egy ilyen tökéletlen lenézett számnak tartott adat, mert ezek voltak az első próbálkozások, és az ember erre ilyenkor mindig rápörög, de inkább az adatok közti szűrés az most már, ami nálam játszik. Olyan adat van, amit szeretek nézni, ilyen például a true shooting percentage, ami azt jelenti, hogy súlyozza azt, hogy tehát, ha megnézed, van egy nagyon-nagyon jól dobó játékos James Harden, meg van egy nagyon rosszul dobó játékos André Iguodala. De hogyha az ő csak a mezőny százalékukat nézed, ami egy elég alap statisztikai kategória, akkor még azt is gondolhatod, hogy Iguodala jobban dob, mint James Harden, mert pontosabb lesz az az adat. Van olyan szezon, amiben ő magasabb mezőny százalékkal áll. De aztán elkezded ezt szétszedni, hogy milyen szörnyen dob büntetőt, mennyire jól dobja a büntetőket Harden, és elkezded súlyozni azt, hogy az ő dobásai hány pontot érnek, akkor mindjárt kijön, hogy Harden a jobb. Ez a true shooting percentage az az, amit én például mostanában nagyon nézek, hogy egy játékos figyelek.
Utálom. Igen, én a real plus minusban hiszek, ugye a kosárlabdában folyamatos a csere, és ennek van egy nagyon basic módszere, hogy amikor a pályán vagy, hány ponttal dobsz többet, vagy kapsz többet, mint amikor nem. Ez a nagyon fapad. És ott kijönnek nagyon furcsa adatok, hogy a mérkőzés legjobbja az a játékos, aki plusz 17-tel végzett egy vesztes mérkőzésen, miközben pontosan a kontextus megmutatná, hogy az már az utolsó negyedben volt, minden mindegy volt, stb. Ez a real plus minus, ez nagyon sok minden extra adatot figyelembe vesz, hogy ezt egy picit szofisztikáltabban tudja átadni. Én, hogyha erős sorrendet próbálok meghatározni játékosok között, a mai napig még ezt szoktam nézni, de megmondom őszintén, hogy stat szempontból néha kicsit boomernek érzem magamat, mert most ahogy betört a big data az NBA-ben, tényleg évente érkezik két-három ilyen nagyon szép betűszóval leírt statisztika, mint a Raptor, meg a LeBron, meg a Carmelo, meg a Borbd érték, amit már tényleg nagyon nehéz felfogni. Én egy dolgot tennék még csak hozzá gyorsan, hogy egy nagyon pici önpromót engedjetek meg. Az én YouTube csatornámon sikerült megszólaltatni egy NBA csapatnak, az Orlando Magicnek az elemzési igazgatóját, aki egy magyar srác, Pécsen végzett közgázon, és ő erre volt ráállva, Amerikába vállalta az első munkáját, és az Orlando Magic elemzési igazgatója, és egy ilyen jó órát beszélgettünk, hallatlanul, de hát engem lenyűgözött, amiket mesélt, és ő is azt mondta, hogy náluk sincsen gráladat. Tehát ők is egybevetik, és inkább a kitéréseket nézik, hogy azok miből lehetnek. És ez ad majd aztán valamilyen támpontot, hogy valakit érdemes leigazolni, vagy el kell küldeni, vagy nem érdemes akkor a szerződést adni neki.
Azt hiszem, hogy ez a kiindulási alapunk is amúgy, tehát nem úgy, mint a FIFA-ban, meg a 2K-ban van egy szám, ami alapján el tudod dönteni, hogy ez egy jó játékos, vagy rossz játékos a való életben. Szeretnéd, hogyha lenne egy szám, ami alapján meg tudnád mondani, hogy ez a csapat, ez jó, ez a játékos jó, ez meg rossz. Ez 95-ös, ez meg 38-as, úgyhogy nem veszem meg. És egyébként itt visszautalnék arra is, hogy mi lett volna, hogyha Amerikában jelent volna meg a foci. Hát Amerikában azért inkább pénzközpontú a szemlélet, azt hiszem, és ott talán ezért is veszik komolyabban a számokat, mert nagyon komoly pénzekről is van szó. Tehát ebből a szempontból talán azért jár előrébb az NBA, mert hogy kisebb területen koncentrálódott nagyobb pénzösszeg, és több múlott rajta. De ebből jött a baseballban ugye a Moneyball, ami mindennek a kiinduló alapja.
Hát így van, és a baseball az azért, azt gondolták egyébként nagyon sokáig itt a Moneyball kapcsán, hogy a baseball az abból a szempontból sokkal inkább leírható, elemezhető, hogy ott rengeteg az objektív statisztikai adat.
Hát ez így is van, nem?
Ez így van, talán egyik sportágban sincs annyi objektív, vagy objektum, mint amennyi a baseballban megtalálható. Ettől függetlenül szerintem igazából arra kellett ráébredni itt, mind a kosárlabdában, mind a labdarúgásban, hogy mik lehetnek azok a progresszív statisztikai adatok, amelyek mondjuk ugyanúgy, ahogy itt ti az előbb mondtátok, leírják ezeket a akár játékosokat, akár csapatokat, akár a védekezést, akár a letámadás intenzitását, ahogyan ismerjük már az összes ilyen számot. Itt, amit mondtál az előbb, Baska, ezzel, hogy ehhez passzintva még én Lőv Zsoltot tudnám mondani, akivel többször tudtunk beszélni az előző szezonban, és ők rengeteget adnak a Chelsea-nél, amely ugye jelen pillanatban a Bajnokok Ligája címvédője ezekre a progresszív adatokra. Minden játékosnak figyelik külön a várható gólmutatóját. A kapusnál szintén ezt az adatot veszik alapul, ezt a PostShot XG-t, ugye, ami azt mutatja, hogy hány góltól óvta meg az adott kapus a kapuját, és még egy olyan adat van egyébként, amit mi nagyon ritkán látunk, vagy nagyon keveset használunk, ez pedig az, hogy hányszor tudnak labdával az ellenfél védelme mögé kerülni. Ezek azok a mutatók, ezek azok a számok, amik alapján mondjuk döntéseket is hoznak, és szerintem itt a Moneyball kapcsán ez az egyik leglényegesebb dolog, és itt jutottunk el oda, hogy döntéshozatal, tehát hogy gyakorlatilag mind a kettő területen, és úgy általánosságban a sportban eljutottunk oda, hogy ezek nélkül, a leíró statisztikák nélkül nem feltétlenül hoz senki döntést.
Igen, szerintem két szintje van ezeknek a statisztikáknak. Az egyik az, ami a döntéshozatalhoz kell, a másik meg az, ami nektek, meg nekünk szól. És pont azon gondolkoztam, miközben beszéltél a baseballról, nekem egy NFL példa jutott eszembe, hogy nekem az NFL, az amerikai foci az egyetlen egy olyan sportág, amiben úgy körülbelül közmegegyezés van abban, hogy egy irányító teljesítményét a QB ratinggel, ami szintén egy ilyen összekukázott statisztika, azzal úgy, azt úgy kiírják közvetítés közben. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ha szereted a real plus minus-t, vagy a true shooting percentage-et, bármit az NBA-ben, ezeket nem látod kiírva közvetítés közben. Ez nem része a közvetítési kultúrának, ezek nem nekünk szólnak, ezek a kluboknak szólnak. Az NFL-ben van egy ilyen adat, és engem az lep meg igazából a fociban, hogy pár évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt a Sky elkezdte használni az XG mutatót az elemzéseiben, mert hogy az rámutatott valamire, ami számunkra teszi közérthetőbbé azt, hogy mi is történt igazából ezen a mérkőzésen, és nem a labdabirtoklás meg a szögletarányt nézi most már valaki, ha csak gyorsan a statra pillant rá, hogy milyen volt az a meccs, hanem én most már elsőként például ezt nézem meg.
Ez azért egy nagyon érdekes felvetés, hogy a Sky elkezdte használni, most már a BBC is használja, illetve most már a Bundesliga közvetítésekben is felelhető folyamatosan az, hogy a várható gólmutatóját azt megjelenítik, mert és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a kosárlabdában hogy van. A fociban én azt gondolom, hogy még mindig létezik az a kettő szekértábor, amelyik ebből az egyik az tradicionálisan gondolkodó, és ott mondjuk nem feltétlenül fér bele, és vannak a progresszíven gondolkodók, ahol meg belefér. Nyilván van egy közös halmaza is ezeknek az embereknek. Nem könnyű egyébként őket egy halmazba terelni, de ettől függetlenül itt van még mindig egy nagyon komoly szembenállás ezzel szemben. Én talán, de ezt mondjátok meg ti, én a kosárlabdában nem feltétlenül érzem ezt.
Szembenállásnak én sem nevezném, de én azt gondolom, hogy átveszi bizonyos médiumoknál, bizonyos podcasteknél, bizonyos platformokon ez a statisztikai szemüveg nagyon a hangsúlyt az elemzésekben, és bizonyos játékosokat leherótozunk, mert gyenge a true shooting percentage-e, és bizonyos játékosokat felemelünk, miközben, hogyha elkezded nézni a meccset, akkor meg más jön le belőle. És hogy ezt most tényleg nem tudom csak ilyen nagyon elitista módon elmondani, hogy basszus, 30 év, én azóta nézem az NBA-t, az felrajzol mintákat, és értem, hogy valakinek jó a true shooting percentage-e, például James Hardennek, de hogy James Harden az egyébként átlagos alatti tripla mutatóját kompenzálja azzal, hogy összehazudik magának mindenféle faltot, és büntetőkből utána ezeket bedobálja. És akkor azt mondják, hogy ő egy hatékony játékos, ettől még nézőként neked meg kell nézned mérkőzéseken 16 kihagyott Harden triplát, amit ő máshol majd kompenzál. És hogy én ezt sokszor hallom, és amikor ezt hallom, akkor általában tovább tekerek, tovább kapcsolok, amikor nagyon ez kerül előtérbe. Szerintem a statisztikák nagyon sok mindenre jók, és hogy a labdarúgásban ez szerintem, amikor egymás között beszélgettek a labdarúgásról, és gondolom mindenki nagyon mélyen követi, aki a teljes terjedelemre tette fel a kezét, akkor ha nem használsz egy egy játékos mintát, hogy itt van egy új játékos, aki feltűnik, és egy csillag az égen, mondj nekem egy új tehetséget a Rómában, Csabi.
Hát, mindig sérült, Zaniolo, tessék.
Na, ott a pöcsmutogatós.
Az.
Igen, a Zaniolo. Ott a Zaniolo, és hogy ha leghamarabb el akarod mondani, én azt gondolom, hogy fogsz mondani egy korábbi játékost. Figyelj, olyan minta, nem tudom kicsoda, csak és mondasz hozzá egy módosító tényezőt, olyan, mint a Totti, csak a másik lábbal lő. A labdarúgásban...
Jó lesz, na,
tehát, hogy a kosárlabdában, hogy figyelj, a csávó egy 20.10 lepattanós játékos, lesz róla egy elképzelésed, hogy ő milyen. Anélkül, hogy kell a fociból, ez hogy mond? Figyelj, egy sokat visszazáró párostában gyakran becsúszó a szélen, remekül fel. Szóval, hogy annyival bővebben kell körbeírni, és a kosárlabdában ezek a populáris mainstream statisztikák segítenek egy picit rögtön elhelyezni valakit a spektrumon. És erre szerintem nagyon jó a kosárlabdában a statisztika, arra, hogy döntéseket meghozzál, de nem helyettesítheti a meccsnézést, és nem helyettesítheti egy csomó olyan soft dolgot, amit meg, hogyha nem látsz, akkor meg a legdurvább és legmélyebb statisztika sem fogja neked pótolni.
Hát meg pont egyébként a döntéshozatal maga. Tehát most itt, ha levisszük ezt mikroszintre, hogy az, amit nem feltétlenül lehet mérni szinte semmilyen mutatóval, hogy ki milyen sebességgel és milyen helyességgel hoz döntést a pályán. Mert ugye rengeteg olyan döntést kell meghozni, hogy passzolok, dobok, hova mozgok, tehát hogy ezeket azért körbeírni a legnehezebb szerintem minden sportágban.
Pedig az a furcsa, hogy pont ez lenne a cél. Tehát, hogy egy szám megmondja neked, hogy mit látsz, hogy mit történt.
Jó, de
azt már nehezebb,
olyat?
Hogy mi fog történni, de mondjuk szerintem az embereket nem zavarná, most gondoljunk vissza arra a korra, amikor feltalálták mondjuk a számítógépet. Az elején biztos vitáztak róla az emberek, voltak a géprombolók, igen, letörték az egészet. Manapság már nem érdekli az embereket feltétlenül az, hogy hogyan működik az a számítógép, csak működjön és legyen jó. Hogyha 20 év múlva ott tartunk majd, hogy lesz egy szám, ami leírja, hogy ez a játékos, ez azért, mert ilyen volt az utánpótlásban, ezért ilyen karriert fog befutni, és ő egy szezononkénti 40 gólos játékos lesz, senkit nem érdekel majd, hogy mi volt a szám mögött, amúgy meg mi van ott a számítás mögött, ahogyan ez már az XG-nél is van. Ha valaki nem nézi meg a meccset, akkor tudja azt mondani, tud azzal takarozni, hogy hát láttam az XG mutatókat, ne hülyéskedj már. 3,8 volt az egyik csapatnak, és lőttek egy gólt, a másiknak meg 0,5, és lőttek kettőt, mégis ők nyertek. Ez lenne a cél? Hogy leegyszerűsítse arra, hogy számokkal leírhassuk.
Ez, de azt gondolom, hogy továbbra is, amit itt az előbb mondtam, hogy olyat nem tudtok ti sem mondani, amire azt mondjuk, hogy igen, ez leírja.
Ez egy hülyeség. Tovább megyek, ilyet szerintem sose fogunk tudni igen. mondani.
És ez egy hülyeség. Tehát, hogy az egész egy számmal való leírás szerintem egy hülye utópia. Tehát, hogy az embernek a gyorsaságra való igényének a kielégítése, hogy van egy... El szoktam kalandozni, majd Csabi rúgítérde, hogyha nagyon. Tehát ugye én régebben reklámügynökségnél dolgoztam, websájtokat fejlesztettünk, ahol nagyon fontos az a felhasználói élmény. És ott ennek az egyik leghíresebb szakértője csinált, vagy írt egy könyvet ebben a UX témakörben, ez a Don't Make Me Think. Tehát, hogy olyan website felületed legyen, amin nem kell gondolkozni, mert tudod, hogy ez az oké, ez a tovább, és egyébként egy websájtnál tök jó, de hogy vedd a fáradtságot. Nézd, nem fogod tudni megmondani, de az embernek van igény, és egy csomószor kérik, hogy oda van írva az IMDb-n, hogy 7,8-as ez a film, ergo jó, ergo megnézem ma este. A kosárlabdában, meg a sportban, ez tehát olyan, mint hogy Csabit le kéne írni, hogy hányas ember ő 1-től 10-ig. Milyen szempontból? Hát,
ha már itt az 1-től 10-ignél tartunk, nekem egyébként a kedvencem az osztályzatok a labdarúgásban, amikor van 1-től 10-ig lehetőséged osztályozni, és akkor 6,5. Egy 10-es skálán már tudd eldönteni. Szerintem se lesz ilyen szám. Nem, soha nem lesz ilyen szám, és ne is legyen. Nem tud lenni.
De bizonyos részterületekre meg lehet?
Lehet, nem? Persze, de hát figyelj, most említettétek ezt az adatot, hogy valaki hány másodperc alatt hoz döntést, vagy hány tized másodperc alatt hoz döntést a pályán, hogy ezt már mérik, ez alapján már valóban döntéseket hoznak. Ugye kosárlabdában is már nem tudom, egy szűk évtizede, mind a 30 NBA csapat pályája, most már egy Second Spectrum nevű rendszerrel be van kamerázva, és tényleg azt is tudod játékosra lebontva, hogy ő akkor, amikor az ellenfél egy labdavezetésből elengedett hármast dob vele szemben, akkor milyen közel van a keze a labdához abban a pillanatban, hogy az ellenfél dob. Ilyeneket tudsz megmondani. De én azt gondolom továbbra, hogy a mi szintünkön ez nem érdekes, a kiválasztás szintjén meg azért érdekes, mert ezek a számok, kosárlabdában például a védekezés az, amit ugye rohadt nehéz mérni. Volt a lepattanó, volt a blokk, aztán a stíl, és aztán nézegetted, hogy mit tud egyébként védekezésben. A védekezés, a számok, azok sokkal-sokkal mérhetőbbé tették, és a statisztikák. Vannak játékosok, akiket ez az egekbe emelt. Ott van Rudy Gobert, aki támadásban, hát egy olyan nagyon aranyos, kedves, melák csávó, de minden egyes védekező statisztikáját megnézed, és hanyat vered magad, és most épp azon megy a vita, hogy ére 200 millió pluszt Rudy Gobert. Mert őt fölemelte az, hogy sokkal jobban meg lehet azt mutatni, hogy mekkora hatása van a csapat védekezésére.
Na de hogyha már itt belementünk részletekbe, akkor szerintem folytassuk is ezen az úton. Itt Bence összeírta nekem, úgyhogy ezért tudok puskázni, hogy a 2000-2001-es szezonban meccsenként kevesebb, mint 14 volt a tripla kísérlet, most itt a legutóbbiban pedig majdnem 35, ez elég szignifikánsnak mondható változás, és ennek lenne mondjuk szerintem a focis szinonimája az, hogy azt mondják, hogy a távoli próbálkozásoknak a labdarúgásban nagyon-nagyon kicsi a hatékonysága, és ezért gondolták azt sokan, hogy ez majd szépen elkezd csökkenni, de messze nem kezdett el olyan mértékben, mint ahogy például a kosárlabdában a három pontosoké megnőtt.
A fociban ott a hülye kapus. És hogy egyébként a legtöbb statisztikát szerintem ezt teszi a fociban zárójelessé, meg nehezen értelmezhetővé, mert hogyha én beleálltam egy tiszta dobóhelyzetbe a sarokban, akkor onnantól kezdve minden sár az enyém. Ha bedobtam, akkor én vagyok a király, sőt, az az elvárás. Ha mellé dobtam, akkor megfakezű vagyok. De hogyha közben meg ott van Andoni Zubizarreta és kitolja a jobb felsőből, mert hogy nem normális, hogy mit képes, akkor lehetsz a világ legjobb csatára, eltalálta, hogy mi történik. Szóval a kapus szerintem nagyon megzavarja a statisztikát. A kosárlabdában meg egyszerűen elkezdtek számolni, hogy itt van ez a tripla, ugye 1980 környékéig az NBA-ben nem volt tripla. Akkor vezették be, azért mert a versenyző, akkor még létező másik liga az ABA bevezette, és elkezdték a triplákat dobálni, de hát, hogy nem tudom, szerintem azt a labdarúgó fanatikusoknak is sokat mond Larry Bird neve, a Larry Legend, ugye pornóbajusz, 80-as évek, Boston Celtics, MVP bajnok, amit akartok, és úgy emlékszünk rá, mint egy tripla királyra, és megnézed, hogy mérkőzésenként másfél-két tripla kísérlete volt. Tehát Steph Curry egy támadásban dob rá mostanában ennyit, hogyha visszakerül hozzá a támadó pattanó. És megnyerte a tripla versenyeket, de meccsen egyáltalán nem használták. De aztán meg kijött a matek, és most aki az Eliup miatt van most, bocs, de hogy az ilyen tényleg ilyen tökbézik. Szóval egyszerű, nem tudom, negyedik osztályos matek, hogyha valaki 50%-kal dobja a két pontost, az nem számít mondjuk rossz dobó százaléknak, 100 kísérletből fog 100 pontot dobni. Ha valaki 100-ból csak 33 triplát dob be, ugyanígy 100 pontig jut el. Az NBA átlag most valahol 36% környékén van triplából, jobban megéri a triplát dobni, innen kezdtük el, és mint az ember bármilyen témakörbe belemegy, túltolja a kretént. És ez látszott, hogy ha bedobtunk 12-t, mi lenne, ha 16-ot dobnánk? Hát a 16 helyett lehetne 20-at is, és akkor ebből jönnek aztán ki azok az anomáliák, amiket egyébként meg most visszanézve az elmúlt 10 évünkre van olyan legendásan, igazán legendásan triplázó csapat a Warriorson kívül, aki elért a legtetejéig. Egy-egy meccsre vetítve voltak fantasztikus teljesítmények. De az a Golden State Warriors, akit nagyon sokan megvádolnak, hogy elrontották a kosárlabdát, igazából évek óta a liga átlag, a 15-ek, akár abszolút számban nézzük, akár gyakoriságban, tripla vállalásban. Ők nem attól voltak jók, hogy triplát dobtak, hanem attól voltak jók, hogy egyébként mellé hogyan tudták járatni a labdát. Úgyhogy a tripla az ezért nagyon hasznos, mert többet ér, mint a kettes, meg azért hasznos, mert ugye az NBA-ben hátrébb van valamivel a tripla vonal, mint Európában, ezért nagyon segít a spacingben, tehát kihúzza a játékosokat a gyűrű környékéről, úgyhogy az atletikus betörő játékosoknak meg több helye van utána ott operálni.
Jobb lett ettől a játék?
Nem lett jobb a játék szerintem, meg nem lett látvány, sokkal nem lett látvány, az a Golden State Warriors az nagyon látványos volt. Szerintem egy biztos, akkor, amikor ez elkezdődött, vagy talán még egy picit korábban, akkor nem tudom, 1999-ben lehetett nyerni 95 dobott ponttal a meccset simán. ma próbálj meg 95 dobott ponttal meccset nyerni, nem fog menni azzal, hogyha sokat tripla...
Három négyre sokszor nem tudsz nyerni 95 pontot.
Sokat tripla, kijebb jönnek, kijebb kell jönni védekezésben, több a hely belül, gyorsabb és látványosabb lett a játék az elmúlt évtizedekben, hogy sok triplától lett, abban nem vagyok biztos, de hogy sokkal gyorsabb és sokkal látványosabb, az tuti. De azért van remény, mert Baska mondta, hogy a teljesen fullban tolja a kretét most már egy-két csapat, ami a triplákat illeti, és ez így van. De ha megnézitek az előző NBA nagy döntő párosítását, mind a két csapat életében a elvileg a legrosszabb dobásnak, ami kosárlabda pályán jelenleg létezik, ez egy távoli kétpontos dobás, nagy jelentősége van. És ennek is köszönhetően jutott el a Suns meg a Milwaukee Bucks az NBA döntőjéig. És éppen arról kezdenek most cikkek születni az NBA-ben, hogy na várjunk, most már annyira elfeledkezett mindenki, annyira átalakult a védekezés, hogy mit védünk, gyűrűt védünk, triplát védünk, hogy most már akadnak ott olyan tiszta dobóhelyzetek, amikkel érdemes foglalkozni, és csapatok sorsát fordíthatja az meg, hogyha foglalkoznak ezekkel a távoli kettesekkel, érdemes ezekkel elkezdeni újra foglalkozni. Úgyhogy egy picit most fék van szerintem, de hát jókor van fék, most már azt hiszem, hogy a 10-ből 4 dobás tripla majdnem, tehát itt az ideje.
De ez volt előtte is, tehát hogy ez is pont az analitikus megközelítés miatt van, gondolom, hogy gyorsan kivideózták azt, hogy aha, ott van hely, ott lehet középtávoliakat dobni.
A fociban egyébként, tehát itt azért is kérdeztem, hogy jobb lett-e ettől a játék. Én egyértelműen azt tapasztalom, de majd, ha itt a végén kérdeztek ezzel kapcsolatban, akkor kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Jobb lett a játék egyértelműen, és azoknál a csapatoknál, ahol erőteljesebben alkalmazzák ezt az analitikus megközelítést, mint például a Liverpoolnál, amit ugye a Moneyball projekt foci megfelelőjének mondanak jelen pillanatban, nem függetlenül attól, hogy Henry a főtulajdonos a Liverpoolnál óriási rajongója a Moneyball projektnek gyakorlatilag, meg nem is titkoltam, valami hasonlót szeretett volna felépíteni, és azt gondolom, hogy azoknál a kluboknál, mint amilyen egyébként most a Milán például, ahol a profilozásban óriási szerepet szánnak annak, hogy a scoutingban azokat az adatokat, amik már ezek a progresszív statisztikákból származnak, beépítsék, azoknál sokkal kevesebb az olyan, vagy az úgy felépített csapat, amelyik kizárólag mondjuk védekezésre van berendezve. Tehát vagy ismersz olyan csapatot, amelyik mostanában ebbe az irányba mozog?
Nem, csak azon nevettem, hogy éppen a héten olvastam egy Milánnal kapcsolatos, ilyen analitikával kapcsolatos cikket, és na, kíváncsi is vagyok, meg is kérdezem, hogy szerintetek Paolo Maldini pályafutása során hány szerelést átlagolt meccsenként?
4.
Én is annyit mondtam, 5.
6,5.
0,56%. Igen. Mert hogy azt mondják, hogy ugye szuper ez a statisztika, meg hogy minél többet szerelsz, ha szerelsz, már hibáztál egyszer. Tehát, hogy annak a csapatnak a védekezésében az volt a zseniális, hogy nem kellettek hozzá szerelések.
Igen, egyébként ez azért is érdekes, mert a statisztika alapú kiválasztásnak azért a legfőbb hírvívője a futballban N'Golo Kanté. Ugye őt egy francia kis csapattal, a Cannes-tól igazolta le a Leicester, amely ugye a következő szezonban aztán bajnok lett vele. Mindezt annak köszönhetően, hogy azt látták, hogy egy kis csapatban, amelyiket rommá vernek a nagyok Franciaországban, ő meccsenként 5-5 szerel, van meccsenként egy megelőző szerelése, és olyan adatokat produkál nem túl magas színvonalú és jó képességű társak között, amit hogyha, és itt a kontextusnak az óriási szerepe, amit hogyha beteszed őt jó játékosok közé, mondjuk az ott egy kivételesen jól sikerült összeválogatott csapat volt a Leicestertől, akkor ez még jobb lesz. És ezt így sikerült megtalálni, kitalálni, csak hát azóta mindenki a saját N'Golo Kantéját keresi, és ez ugye 2015-ben történt, és mondjuk talán ekkora fogás azért nem volt, vagy nagyon ritkán van a nemzetközi futballban, mint amekkora ő volt.
Legalább egy kantánk volt.
Igen, köszönjük szépen.
Kettő is.
Mehetünk. Hogyha még akartok rá poént mondani, akkor egész nyugodtan.
Ez az egyetlen labdarúgó poénom volt.
No, statisztikával kapcsolatban maradt-e valami bennetek még?
Hát azért nem csak a hármasokban alakult át szerintem az NBA. Arról nem akartok még egy kicsit, hogy a védekezésben mit adott hozzá?
Szerintem ami nagyon fontos a statisztikákban, és a futballban szerintem nem értelmezhető fogalom, és ezért érdemes talán róla beszélni, bár lehet, hogy Csabi majd kijavít, vagy ti kijavítotok, az a pace. Tehát, hogy ugye a támadó idő a kosárlabdában egy viszonylagosan szorító tényező, ami a labdarúgásban nem létezik, 24 másodpercet van ahhoz, hogy dobjál, és a statisztikáknak erre is fel kellett készülni, régen nem voltak ilyenek, ugye hát nagyon sokáig nem volt támadó idő sem, akkor nagyon másmilyen játékot láttunk a pályán, 5 pontos elénnél kezdődött egy ilyen passzolgatás, ilyen macska-egér harc, akkor bevezették a támadó időt, és... külön mérik azt, hogy melyik csapat hányszor dob rá mérkőzésenként, és most már az abszolút statisztikákat tényleg nagyon ilyen zárójelesen kell kezelni, mert semmit nem ér az, hogyha egy csapat azt mondod, hogy 92 pontot kap mérkőzésenként, hogyha egyébként nagyon lassú tempót játszik. Ezért mindent 100 labdabirtoklásra vetítenek. Én nagyon szeretem a játékosok statisztikáját is 36 percre vetítve nézni. Például az NBA-ben a legnehezebben megjósolható díja számomra biztosan, hogy kikapja a legtöbbet fejlődő játékos címét. Mert ugye ott is rengeteg bekerült a kezdőbe. Ott is a 36 perc nagyon sokat segít. Tehát, hogy az is, tehát nagyon sokat figyelnek arra az NBA-ben, hogy egyrészt minden statisztika olyan legyen, hogy bele legyen kalkulálva az, hogy milyen tempó, tehát tempó adjusted legyen, tehát hogy hozzáigazítva a csapatot tempójához, és egyre fontosabb az is, hogy a statisztikát ki ellen éred el, tehát hogy a túloldalon lévő játékosok erejével, tehát más dobni 20 pontot a Milwaukee Bucks védekezésének, és más dobni 20 pontot a Sacramento Kings védekezésének, és ez olyan szintű mélység már, amivel már nem nagyon lehet mit kezdeni épésszel, de hogy azt tényleg 15-20 év, 30 év után is lenyűgöző, hogy és szerintem a labdarúgásban lehet, hogy nincs ilyen felület, de hogyha igen, akkor majd megint kijavítotok. Amit a Csabi is utalt rá, ez a Second Spectrum, most már van neki egy másik neve, nem, most hívják Second Spectrumnak, régen volt Synergy, tehát hogy ha te egy játékos megfigyelő vagy edző vagy, és azt mondod, hogy kedd van, csütörtökön játszunk majd a Miami Heat ellen, és tudod, hogy a Miami Heat ellen a adott játékosodnak lesz majd a védő feladata, akkor le tudsz neki kérni egy olyan playlistet, mint a YouTube-on, hogy mit csinál Jimmy Butler akkor, amikor balról kap zárást. És utána kapsz róla, és azt nézeted meg a szezon összes ilyen megoldását. Aztán utána ugyanezt jobbra, dobásra, mindenre. Nem tudom, hogy ebben mennyi a robotika, és mennyi az India. Tehát, hogy ott a manuális kategorizálás.
Ez szerintem robotika elsősorban. Legalábbis a fociban, itt ezeknél a jeleneteknél, ezek majdnem mind automatán.
Én ezt nem tudom elképzelni, ezt mennyire tudná robot megcsinálni ilyen szinten az NBA-ben, de biztos, hogy vannak nagyon jó robotok. Szóval, akinek erre van igénye, az tényleg úgy tud felkészülni minden mérkőzésre, hogy gyakorlatilag nem érheti meglepetés.
Tehát még egy dolog eszembe jutott itt, amit amikor elkezdted mondani, hogy ami biztosan nem úgy van a kosárlabdában, mint a fociban, hogy Bence még tegnap átküldött nekünk este egy cikket, ilyen 9 óra körül, hogy ezt olvassuk el mindenképpen a mai napra. Ez egy ilyen 38 ezer karakteres írás volt arról, hogy a kosárlabdában hogyan fejlődött az analitika itt a számok alapján. És amikor még hajnali egykor ezt olvastam, akkor azt gondoltam, hogy azért lesztek itt, hogy ezt elmondjátok, úgyhogy köszi Bence, de inkább ezt nem folytatom. Viszont ebben a cikkben volt egy olyan írás, vagy egy olyan nyilatkozat, és ez azt hiszem a 80-as évekből származott, mert pontosan nem tudom felidézni, hogy ki mondta, hogy a statisztikák már lényegesebbek a pontszámnál hosszú távon, és most itt ne akadjunk le, meg ne álljunk le, hogy itt ez valóban így van, mert nyilvánvalóan nincs, hogyha ezt épp ezt akarjuk felfogni. Viszont abból a szempontból van jelentőség és szerepe ennek, hogy az NBA rendszere az mondjuk biztosítja azt, ami például az európai labdarúgásban nincsen meg, hogy neked állandó helyed van, akár a Bajnokok Ligájában, akár az adott bajnokságban, tehát ott beleférhet az, hogy akár egy hosszabb távú építkezésnél ezeket az adatokat és ezeket a számokat veszed alapul, ahelyett, hogy mondjuk azonnal eredmény elvárásod lenne a kluboddal szemben. Nincs ilyen?
Ma, hát pont most az elmúlt években kezdett el arra felé menni az NBA, mindenki azonnal akar nyerni. Tehát, hogy most már nagyon kevés olyan csapatot látunk, amelyik azt mondja, hogy, hogy van 2-3-4-5 évem arra, hogy építkezzek, és ez nem azért van, mert a csapatok nem akarnak építkezni hosszú távon, szó sincs erről, egy csapatnak nincsen jobb annál, mint hogyha Damian Lillard élete végéig Portlandben játszik, és megvan a lojalitás, pontosan tudja mindenki, hogy mire számíthat a csapattól, hanem a játékos uralom miatt történik az, hogy a csapatoknak egyszerűen nincsen más választásuk, mint folyamatosan most kell győzni üzemmódban játszani, mert hiába van ez a papír aláírva mindenki részéről, hogy akkor én 5 évig itt fogok játszani, a játékos az az első, második év után, ha nem úgy ment a csapatnak, és lehet, hogy ebben akár az ő keze is benne van, azonnal elkezd hisztérikusan üvölteni, hogy ő el akar igazolni. Úgyhogy ez a hosszú távú építkezés bármennyire is lehetne ebben az adatokra támaszkodni, és adna nagyobb biztonságot az, hogy van adatbázis, és van az a biztonság, hogy mi mindig benne vagyunk a 30-akba, szerintem sajnos egyre kevésbé jellemző.
Miközben a tavalyi döntőt játszó két csapatra inkább azért ez jellemző, igen, ahol tényleg az történt, hogy évről évre mentek előre, és akkor a végén még rátettek egy markáns igazolást, és elértek a döntőig.
Igen, de a labdarúgásban azért tényleg arról beszélhetünk most már, hogy alapvetően kettő célt fogalmaznak meg a csapatok, most attól függően, hogy ki milyen magasságba törekszik. Európai kupa szereplés, abból is elsősorban persze a Bajnokok Ligája, ami a húsos fazék, hogyha attól messzire kerülsz, vagy elkerülsz, akkor akár az évekre is visszavetheti az építkezést. A másik, ami szerintem nagyon nagy újdonság itt a fociban az elmúlt 5-6 évben, hogy azzal, hogy ennyire megnövekedett azoknak a csapatoknak a száma európai szinten és a bajnokságokban is, akik egyáltalán eséllyel pályázhatnak arra, hogy valami komolyabb címet nyerjenek, ez a trófeaszerzés. Én azt látom Angliában például, hogy a korábban, azt beszéltük, hogy beszéltünk csúnyán, nem? A szarba se vett ligakupának a szerepe hogyan nőtt meg, hogy egy Manchester City számára fontos az, hogy ott nyerjen. Az, hogy a Tottenham számára mennyire lényeges lenne már az, hogy az Audi kupán kívül egy másik trófeát is szerezzen, hogy az Arsenalnál mekkora problémát okoz az, hogy az FA kupán kívül nem kerül semmilyen más kupának a közelébe, de az FA kupa legalább megvan, tehát hogy ez...
Az FA kupa meg a Liga kupa nem ugyanaz.
Nem. De az megvan, és ez még mindig emel egyet a csapat szintjén, meg hát ad egy olyan plusz marketing értéket és eszközt a kezébe, ami egyébként ugye az NBA-ben nem lehetséges, mert ott egy trófea van. Vagy hát lényegében egy komoly vagy, ami számít, nem?
Igen, de az ártrendszer az arra azért lehetőséget ad, hogy neked akkor is anyagi biztonságod van, hogyha éppen nem nyersz. Úgyhogy ebből a szempontból a bajnoki cím persze ott is a végcél, de azért jó az, hogyha a csapat anyagilag rendben van, és ez a zárt rendszer erre ad lehetőséget, és szerintem nagy biztonságot. Hány csapat van az NBA-ben szerintem, amelyik most úgy masszív veszteséggel működik?
5.
Nagyon sok nem 8, lehet, igen. Nem. Tehát, hogy azért NBA csapat tulajdonosnak lenni, hát ha megnézitek, hogy hogyan alakulnak az NBA klubok értékei, hát van olyan ember, aki 70 millió dollárért vette meg a csapatot 15-20 éve, és most 1 milliárdot ér.
Tehát, hogy foci ennél drágább, elég jobb.
Szerintem nincs már másfél milliárd alatt csapat, vagy nagyságra még. Ami nagyon érdekes ebben, bocs, hogy az NBA-ben nem biztatok persze senkit sem erre a magatartásra, de simán vehetsz ki a csapatodból 10 milliókat úgy, hogy a rájátszást közelről sem nézed meg. Tehát, hogyha okosan, meg a fogadhoz vered a garast, miközben ez az európai futballból nehéz lenne, de simán meg tudod oldani, például azért is, mert az NBA-nek úgy működik a rendszer, hogy a túlköltő csapatok luxusadóját azok között osztják ki, akik nem költenek eleget. Tehát, hogy te nem elég, hogy ott ellavírozol, évvégén egyszer is még becsúszik 25 millió dollár így a bankszámlára, és azért az ilyenkor nem jön rosszul. Tehát, hogy az NBA-ben lehet borzasztó sok pénzt elkölteni a csapatodra, hiába van elvileg fizetési plafon, de ennek az ellenkezője is valamennyire igaz, hogy ha nem szakadsz meg érte, akkor meg egész jó befektetés lehet, akár éves szinten is, mind amellett, hogy a csapatérték az évről évre brutálisat növekszik.
Véletlen lenne, hogy szeretnének szuperligát a foci csapatok? Ugyanez, pont ugyanez, de a trófea mellett azért, hogyha a tulajdonosokat nézzük, szerintem őket kevésbé érdekli ez. Tehát itt az anyagi biztonság az talán még egyel előrébb van a sorban, és hát pontosan ezért szerettek volna egy ilyen zárt rendszert a fociban.
Ez is attól függ szerintem, hogy tehát itt is azért a foci az egy nagyon, nagyon költséges, meg drága hobbi itt az NBA-hez képest is, tehát azok, akik ugye azok a csapatok, még hogyha ezt nem is így gondoljuk, vagy így látjuk, amelyek itt komoly címekért küzdenek Európában, masszív veszteséget termelnek, és tulajdonosi...
Mennyi egy sztár csapatnak az éves gázsi kerete?
Hát most körülbelül ott tartunk, hogy a Real Madrid, amelyik a legkiemelkedőbb, ilyen 760 milliós bevétellel gazdálkodhat évente, és ennek a 70%-át fordíthatja játékos fizetésekre.
Illetve az egyéb kiegészítő személyzetére, de pont ez is előjön az analitikánál, hogy azért nem könnyű az adatot úgy megfizetni. Tehát van rengeteg klubvezető, aki azt mondja, hogy oké, meghallgattam az ajánlatodat, azt mondják, hogy az ilyen-olyan előfizetések, és még mellé a humán erőforrás az mennyibe fog kerülni, és úgy vannak vele, hogy ennyit ez nem ér.
Tehát egy Real Madridnak a bérköltsége magasabb, mint egy NBA csapatnak?
Sokkal.
Több játékos van.
Hát nagyobb a keret egy kicsit.
De nem és arányaiban is?
Ez nagyon jó kérdés, hogy fajlagosan...
Itt, hogy 30 fős keretek vannak egy foci csapatnál, vagy még annál is nagyobb?
Nem. Picit hát is. Itt azért arról beszélünk, hogy a profi keret az egy ilyen 26-28 főben maximált a legtöbb
helyen. Az duplája egy NBA csapatnak.
Körülbelül, de vannak olyan ligák, mint a spanyol, ahol 25-öt lehet konkrétan nevezni a bajnokságba. Ezek a játékosok, akik egyébként a bajnokságban nem nevezettek, a különböző kupasorozatokban, európai kupákban pályára léphetnek, ráadásul van egy ilyen úgynevezett bélista, ahol a saját nevelésűeket nem is kell nevezned, hanem akkor be tudod tenni a különböző sorozatokba, meg ott ugye nincsenek olyan korlátok, mint amik a nemzeti bajnokságokban, hogy csak bizonyos számú Európai Unión kívülről érkezett játékost nevezhetsz.
Itt még annyit... Bocs, meg még egy a max fizetés. Szóval az NBA-ben van egy olyan, hogy maximum fizeti, ennyit kaphatsz, és akkor minél tovább vagy annál az adott csapatnál, úgy nő a hűségbónuszod, és annál többet tudsz keresni. De hol van ez az európai futballban a max fizetés?
Hát megpróbálkoztak Spanyolországban, és berokkant a Barcelona jelen pillanatban. Ott tartunk. Még egy dolog, csak itt, amit előbb mondtál, Doma, ahhoz kiegészítésképp, szerintem pont azok a tulajdonosok nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a trófeáknak, akik... hát hogy is mondjam, különböző csatornákon keresztül nagyobb tőkeapporttal próbálják a klubjaikat versenyképesebbé tenni, mert nekik kell a látható és kézzelfogható eredmény, szerintem. Na de haladjunk tovább, mert tényleg itt kifutunk az időből. Azt beszéltük, hogy még arról mindenképpen szó lesz, hogy hogyan alakult, és ebben szerintem teljes a hasonlóság a kettő sportág és a kettő, hát nevezzük kettő sorozatnak az európai labdarúgást, illetve az NBA-t, hogy az univerzialitás az sokkal inkább jellemző, mint akár csak 3 vagy 4 évvel ezelőtt.
A játékosokra.
Igen, miközben egyébként a stábban meg azt láthatjuk, hogy válnak szét a feladatok, aközben egy sportolónak, egy játékosnak egyre több mindent kell tudni a játékból.
Illetve egyre több mindent kell tudni a játékból, érkeztek olyan játékosok, akik egyre több mindent tudtak a játékból, és rájöttek, hogy tulajdonképpen nekem nem definiál az, hogy én egy kettes posztú játékos vagyok, ugye a hátvédnek számít, hanem sokkal gazdagabb lehet az a repertoár, amit felvállalhatok. És egyre nő a belépési küszöb magasságfronton, másik oldalról pedig egyre kevésbé használhatók az igazán nagy gólemek. És hogy ez így elkezdett egy nagyon erős mediánt alkotni, ez a 6 láb 6 és 6 láb 9 között van most az NBA krémje, tehát ez a 2 méter és 2 méter 7 között vagy. Az alatt is találsz nagyon jó játékosokat, a fölött is találsz nagyon jó játékosokat, de az látszik, hogy azzal, hogy kivesznek a magas emberek, és nem azért vesznek ki, mert magasak, nem a magasságukkal van a baj, hanem azzal van a baj, hogy a magassághoz nagyon sokszor sebességdeficit párosul, és védekezésben nem tudsz velük mit kezdeni, mert háromszor körbe futják őket. És innentől kezdve pedig rájöttek bizonyos csapatok, hogy Jémi center nélkül is tudunk játszani. Felküldünk a pályára 4 195 és 205 centi magas fickót, és hogyha elég agyas, a 205 centis fickóm, az meg fogja oldani, hogy a 215-ös ellen hogyan kell védekezni. Nincsenek már olyan domináns King Kongok, mint amilyen Shaquille O'Neal volt. Az NBA jelenlegi legjobb centerét nem azért szeretjük, mert letépi a gyűrűt, egy szerb srác, Nikola Jokic, hanem azért, mert úgy passzol, mint egy irányító, és egyébként meg olyan keze van, mint egy hátvédnek. És ezek mind-mind abba az irányba mutattak, hogy a védekezésben, ahol régen ugye órákat töltöttek. A kosárlabdának az alapja, az alfája és omega, ez a zárás-leválás. A labdás játékos mellé odáll egy csapattársa, elmegyek a háta mögött, és utána találkozni fogok azzal az emberrel, aki eddig a haveromat fogta. Hogyha ezt ügyesen csináltad, egy mondjuk egy irányító, egy centerrel játszott egy zárás-leválást, akkor utána egy centert kellett megverned. Azzal, hogy a posztok elkezdtek eltűnni, mindenki elkezdett mindent váltani, és innentől kezdve azok a repertoárok, amiket évtizedeken keresztül finomhangoltak, kukába kerültek, mert nem tudsz velük már mit kezdeni. És hogy ezek mind-mind ugyanabba az irányba terelnek, és az a Rudy Gobert, aki Csabi említett, hogy hány 10 millió dollárt érdemel, és tényleg védekezésben a csávó egy isten, minden egyes májusban, most már lassan 3-4 éve előkerül, hogy oké, hogy Rudy Gobert az alapszakaszban egy borzasztóan hasznos játékos, amikor minden csapat úgy készül, hogy jó, 82 meccsből egy a Utah Jazz elleni, fölmegyünk, aztán játszunk valamit. De amikor 7-szer egymás után játszatok a rájátszásban, akkor Rudy Gobert mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban tolja le a gatyáját, és a végén pedig már tényleg az látszik, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, mert annyira széthúzzák a mezőnyt, hogy nem tudja védeni a gyűrűt. Úgyhogy ezek mind-mind abba az irányba mennek, hogy nagy általánosságban tűnnek el a pozíciók, maradnak még ilyen magányos farkasok, de amit például tök érdekes, hogy az NBA ugye kosárlabda, magas játékos, minden évtizedre jutott egy szuper törpe. Volt a 80-as évek, 90-es években Spud Webb, zsákoló verset nyert, 170 centi magas volt, tehát alacsonyabb volt nálam 10 centivel, zsákoló verset nyert, aztán Maxi Box, aztán volt Isaiah Thomas, most már ilyen szuper törpéket nagyon keveset látsz, úgyhogy ők is szépen lassan eltűnnek, mint hogy a gólemek.
Igen, mert ugye a magas meg kimegy, egy zárást kap, ott marad vele egy magas, aki már bedobja a triplát, nem az van, mint 10 évvel ezelőtt, hanem most már kim van még egy Porzingis is fogja magát, és ha éppen jó a tér, de akkor be fogja dobni rólad a triplát, vége, és ezt 5 egymást követő támadásnál megcsinálják, 15 pont viszont látásra. És egyébként, tudod, kinek a neve jutott eszembe? Brook Lopezé. Hogy alakulnak át pályafutások, pályafutás közben. Képzeljétek el egy játékost, aki 8 éven keresztül úgy játszott az NBA-ben, hogy megkapta a labdát a gyűrűnek háttal, befordult, bedobta a kettest, és ezt csinálta a csávó szakmányban, meg lefordult elzárás leválásokból, dobta az ittszert. Ez az ember az első 8 szezonjában rádobott összesen 40-nél kevesebb 3 pontost. Majd jön egy szezon...
Az 650 meccs nagyjából.
Igen. Majd jön egy szezon, rádob több mint 300-at. Több mint 9-szer annyit egy szezon alatt, mint az előző 8 szezonjában összesen. Mert egyszerűen ezt követeli meg a játék. Ki kell mennie a centernek, és dobnia kell kintről.
Még úgyhogy egy percet engedj benne. Tudom, hogy nagyon elúszunk, bocsánat, de mi belünk ilyen vendégeskedni. Láttam Doncic pólót a nézőtéren, aki teljes terjedelem hallgató, és jót akar tenni magának, akkor nézze meg, hogy mit tud Luka Doncic erről a játékról. Mert ez egy dolog, hogy eltűnnek a posztok a kosárlabdában, de hogyha 5 éve, 10 éve megpróbáltuk volna lerajzolni azt, hogy figyelj, hogyan fog kinézni a jövő kosárlabdázója, akkor biztos, hogy azt mondtuk volna, hogy figyelj, vegyük LeBron James-t, csak egy picit vékonyabb talán, lehet, hogy nagyobbat ugrik, hosszabb keze van, és elkezdtél volna felrajzolni egy ilyen LeBron James-ből faragott ilyen mutáns UFO-t. És ehhez képest most az NBA legszórakoztatóbb játékosa egy olyan fehér srác, akinek a testzsír százalék, tehát a BMI-je az így kb. A normál teteje és a túlsúlyos alja. Nincs egy gyors lépése, és egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, és olyan szinten fossa telibe az összes elvárást, hogy milyennek kell lenni egy kos. A lassúsága az legfőbb erénye. Egy olyan sportágban, amit gyorsan játszottak 3 méter magasan, nézzétek meg, hogy ez a fickó hogyan csinál bohócot az NBA-nek a legjobb védőiből úgy, hogy jó, persze messziről nézzük, és így könnyen mondjuk, hogy nincs egy gyors lépése sem, de egyébként meg tényleg teljesen más sebességi fokozatban játszik, és most elindulhat egy vadi új forradalom, amit egyrészt meghozott először LeBron James 2005 környékén, aztán meghozott Steph Curry 2010-12 környékén, és most meg fognak jönni azok a játékosok, akik meg régen az volt a mondás, hogy kinek a gyorsabb az első lépése. Most az a mondás, hogy kinek a gyorsabb a megállása. Ki tud a gyorsabban kézifékkel megállni.
Úgyhogy, kinek jobb a térde. Kinek jobb a térde.
És kinek jobb a térde.
Ki a tökéletes katona, hát a fociban ilyen nincsen, sőt, pont azon gondolkodtam, hogy itt jön vissza az, amit mondtál az elején, hogy mennyire az egyéneknek a szintjén működik, vagy fejleszt inkább azt, hogy statisztikailag tudják ezt nézni, és úgy ott változott, nem inkább csapatszinten. A fociban viszont nem tudsz egy olyan típust mondani, aki biztos, hogy a következő 10 évben a tökéletes focista. Még holán se.
Igen, meg a fociban szerintem az a nagy különbség a kosárlabdával szemben, hogy ez nagyon edzői felfogás kérdése, hogy mennyire elvárás az, hogy valaki sok mindent tudjon a pályán. Guardiolánál nyilván az, Kloppnál is valószínűleg sokkal inkább az, mint Sean Dyche-nál. Úgyhogy itt nyilván vannak olyan, a fociban még mindig vannak olyan játékosok, akiket egy bizonyos feladatra alkalmaznak a pályán, még hogyha ez persze nem is ennyire éles, meg ennyire élesen meghatározható, de egyébként, amikor itt Baska az előbb beszéltél Doncsicsról, akkor nekem De Bruyne ugrott be, aki nagyon hasonló e tekintetben, tehát ott van a rengeteg kigyúrt izompacsirt a Manchester Cityben, és akkor ott van egy olyan Kevin De Bruyne, aki a maga zsenialitásával neki sem mondjuk tökéletes a testzsír százaléka, hogyha így vesszük, viszont az, amit ő tud, amit ő lát a pályán, azt nagyon-nagyon kevesen látják a maiak közül. Tehát, hogyha nekem azt kéne most meghatároznom, hogy ki a legjobban gondolkodó, ki a legkomplexebb focista a jelenlegi mezőnyből, akkor biztos én őt mondanám.
De hány ilyet tudsz mondani? Kanté ugyanez, hogy nem nézett ki belőle, hogy milyen gyorsan reagál, tud ütközni, tud labdát szerezni. Messi ugyanez, nem nézted volna ki belőle, hogy ilyen magassággal lehet akár még fejelni is.
Hát meg igen, tehát itt jönne az, és akkor itt nagyon kicsit csak visszakanyarodunk oda, ahol az előbb jártunk itt a statisztikák világával, hogyha Messinél bizonyos statisztikákat nézel, akkor kihozhatod őt a világ legrosszabb játékosának nagyon könnyen itt a sprintek számát, meg a megtett kilométereket, meg egyéb olyan adatokat, amik semmit nem számítanak, hogyha...
Lefejelt ajtófélfát.
hogyha a végeredményt nézzük meg azt, hogy belőle mit tudtak kihozni.
De a futballban talán azért is fér bele ez, és segítsetek, de hogy én azt gondolnám az alapján, amit labdarúgást nézek, hogy az NBA-ben, hogyha el kéne helyezni egy koordinátarendszerben, nem tudom, a sebesség, lassúság, atlétika és finesz koordinátarendszerben, akkor a legtávolabbi csapatok, azok sokkal közelebb vannak egymáshoz, ahogy a labdarúgást manapság játsszák, nem? Tehát azért a labdarúgásban még mindig nagyon nagyok a taktikai eltérések, felállásbeli eltérések, ami az NBA-ben mindenki nagyjából ugyanazt a játékot játsza, de hogy a labdarúgásban viszont akár a felállások, akár az, hogy valaki most meccsenként 8000-et passzol, vagy más taktikát követ, és emiatt viszont szerintem több helye van az anomáliának is pontosan emiatt, mert hogy egy bizonyos, ez NBA-ben nem egy-két csapatnál el tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy nagyon lassú játékos miatt a stílust hozzájuk alakítják, de azért erősen uniformizált ebből a szempontból.
Hát ezt az alapproblémát még nem vetettük föl, hogy ugye a kosárban meccsenként az akció maga, ami miatt könnyű mérni a baseballt, mert folyamatosan az ütést ismétlik gyakorlatilag, és a futásokat, az a kosárban valamilyen szinten még megvan, mert meccsenként születik, mit tudom, 50-100 kosár, a fociban viszont 1-2 gól van, és a célig meg van 30 féle, vagy 30, végtelen oda vezető út. Tehát ott nem is a magát, a célt kell igazán mérni, bár a lövéseket nyilván azokat próbálják először leírni, hanem az az igazán nehéz, hogy hogyan fut, hogyan védekezik, hogyan helyezkedik, mit csinál a labda nélkül. Ez az, amit igazán nehéz mérni szerintem a fociban.
Hát csak oda jutunk vissza, tulajdonképpen onnan elindultunk, hogy mindezt az egészet azért kezdték el mérni, mert valahogy megpróbáljuk kiiktatni a szerencsét, a szerencsefaktort, a véletlen faktort a játékból. Próbáljuk meg azt kizárni, és leírni csupán számokkal a fociban, ahol egy-két gól eldönt egy mérkőzést, ott egy megpattanó labdát, egy öngólt, egy bármilyen váratlan szituációt nagyon-nagyon nehéz kizárni, és hát én ezért nézem csodálattal a Brentfordnak a sztoriát, mert ha valaki foci analitikáról hogy egy fickó hogy indul el egy gyakorlatilag egy sportfogadó cégtől oda, hogy ő most feljutott úgy, hogy a másodosztályban alsó öt csapatban volt folyamatosan a fizetési tömeg, és aztán utána eljut oda, hogy egy Premier League csapata legyen, és ott is mi az, hogy helytáll. Döbbenetes.
Hát és ez arra is jó példa, bocsánat, hogy szabadovágok, amit az előbb Baska mondott, hogy mennyi különböző színe van ennek a spektrumnak, tehát hogy a Brentford egy labdabirtoklós focival feljut a másodosztályból, és a világ legegyszerűbb futballjával áll elő a Premier League-ben, ami szöges ellentéte annak, amit az előző szezonban játszott, és ezzel tud eredményes lenni. Egyébként megint csak az analitikának köszönhetően, mert a Brentford az pont egy Moneyball modellklub.
Így van.
Köszönjük. Szerintem menjünk is tovább itt a versenyrendszerek szervezésére, és itt azért vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben, mert hogyha erről akarunk beszélni, vagy ennek a magvát akarjuk megtalálni, megfogni, akkor lehet, hogy egy kicsit ki kell lépnünk itt az NBA-ből, és ránézni arra, hogy mi történt az Euroligában, mert az talán közelebb áll ahhoz, amit itt a Superligával kísérleteztek a fociban.
A illetékes elvtárs mondta még a 80-as éve, az Euroliga hozzám, az Euroliga nem hozzám tartozik, az európai kosárlabdát azt kevésbé követem, mint amennyire szeretném, de az Euroliga valóban megvalósította nagyjából azt, amit a Superliga szeretett volna megvalósítani, állandó keretekkel, minimális átjárással egy nagyon szórakoztató, nagyon profin felépített versenyrendszert hozott létre, ami valószínűleg inkább ilyen pöcsméregetésből tönkreteszi az európai válogatott versenyeztetési rendszerét, mert hogy egyszerűen nincs az Euroliga és tehát a FIBA meg a hogy hívják?
Ulep.
Köszönöm. Egy szinkronban ebben, és hogy egyszerűen nem engedik el a játékosokat. Tehát amikor a magyar válogatott Európa bajnoki selejtezőt játszik, akkor Euroliga mérkőzés van. És senki nem mondja azt Hang Ádámnak, hogy nem jöhet haza. Tehát, hogy...
Jó, de akkor el is érkeztünk.
Egészen nyugodtan, de azért tudod, hogy kitől kapod a 3 millió eurót, ugye? És ugye nem lesz harag, hogyha utána nem játszol, ugye? És a Hang Ádám azt mondja, hogy nem fogok hazajönni. És ezt mondja, és most nem az Ádámra akartam volna ezt kihegyezni, hanem a szlovén válogatottból, akik nincsenek az NBA-ben. Tök jó, hogy megverjük a szlovén válogatottat Európa bajnoki selejtezőn, csak ez egy olyan szintű torzító tényező, hogy gyakorlatilag a szlovén második csapatot tudja megverni. A magyar majdnem, hogy első csapat, mert hogy kvázi szerencsére nálunk csak Ádámról kellett lemondani, mert ő játszott Euroliga érdekeltségben.
Csak azonnal, itt, ahogy elkezdted ezt fejtegetni, már el is jutottunk a sarkalatos ponthoz, és itt ez a labdarúgásban, meg a kosárlabdában is pontosan ugyanaz a válogatott futballnak a szerepe, amit próbálnak megmenteni elég sok módon a labdarúgásban is. Most ugye egyrészt a két évenkénti VB ötletével, azzal, hogy teljesen átszervezik itt Wenger elképzelései
meg,
alapján.
Még egy trófeával, tessék, ja, hogy így, legyen mit nyerni.
Így van. Csak hát az a kérdés, hogy ezeknek a válogatott trófeáknak mondjuk mekkora jelen pillanatban a jelentőségük egy játékos szemében a Bajnokok Ligája és az egyéb klubbal megnyerhető trófeák fölött. Mi azt gondoljuk, meg abban szocializálódtunk, hogy nagyobb, tehát világbajnoknak lenni nagyobb dolog a fociban még mindig. Ezt szerintem Csabi, te is talán meg tudod erősíteni, mint Bajnokok Ligája győztesnek, külső szemmel megítélve ezt, de nem tudom, hogy így marad ez örökre. Főleg, hogyha két évenkénti VB lesz.
A mindenkori Bajnokok Ligája győztes, ha 10-szer játszana az abban az évben VB-t nyerő válogatottal, mi lenne a vége?
Mind a 10-szer
megverni. 10-0.
Nem lehet összehasonlítani.
De főleg igen, nem lehet összehasonlítani, mert ugye a válogatottak azok készülnek a VB-re is, akár legjobb esetben egy hónapot.
Na igen, ezt sejtettem, csak hogy
és ugye egy... igen. Aha. De a válogatott az nem piaci alapon működik, mármint ez sokáig így volt, most se teljesen, de hogy most már... van valami ilyen vetülete is, de az a lényeg, hogy azért egy válogatottban inkább összejöhet egy olyan szuper csapat, ami egy klubnál talán kevésbé. Például a franciáknál össze is jött. Nem tudom, hogyha a franciáknak lenne idejük egy teljes szezont együtt végigjátszani, akkor nem győznék el a Chelsea-t.
Simán lehet, de ugyanez elmondható a portugálokról, a belgákról, tehát hogy ott persze. Is összejött egy olyan kivételes generáció, amelyik nagyon-nagyon erős csapatot tudna kiállítani, de ezt azzal, hogy évente 3 hetet találkoznak, és akkor is ott az edzések nagy része az regeneráló edzés, mert arról van szó, hogy egyáltalán hozzuk olyan állapotba a focistákat, hogy pályára tudjanak lépni ezeken a válogatott eseményeken, az nyilván nem helyettesítheti azt, amikor az edző egy határozott szakmai elképzeléssel valamilyen olyan taktikát tanít, oktat le, és magyaráz el a játékosainak, amit akár egy szezonon keresztül lehet csiszolni. És itt ugye a klubfutballban most már arról beszélünk, nyilván még nem az a szám, mint az NBA-ben, de itt 60 tétmeccsekről van szó körülbelül, ami a korábbiakhoz képest nagyon magas szám, de a kosárlabdához képest alacsonyabb, de nyilván itt az állandó csere lehetőségekkel azért...
Azért az már nagyon durva szerintem. Tehát, hogy a 82 NBA meccshez képest 60 foci meccs, 90 perc, 12-13 kilométeres futásokkal. Aki nem tudja a számot, mit gondol, mennyit fut mondjuk a legtöbbet futó NBA játékos egy meccsen, kilométerben? Négy és fél. Tehát, hogy te mennyire...
Hát, jó, mondjuk ott azért a kitámasztások és a ritmusváltások száma egy kicsit magasabb. Ettől
függetlenül azért ez igen. Tehát, de engem, amikor először megjelentek az ilyen típusú statisztikák, akkor már ebben egyébként le volt maradva az NBA. Tehát már rég láttuk a Bajnokok Ligája meccseken a megtett kilométereket, amikor az NBA elkezdtek közzétenni ezeket az adatokat.
Na, az az én true shooting percentage-em, amikor kiírják, hogy melyik csapat mennyit futott, azt szerintem.
Viszont de erről nem is beszéltünk, de ebben biztos, hogy sokkal előrébb jár az NBA, hogy hogyan pihentetik a játékosokat, és hogyan tudják azt mérni, hogy mikor, mekkora a sérülés veszélye, mert a fociban főleg most a Covid miatt került az elő, hogy mennyit sérültek a játékosok, és hogy milyen veszélyes az, hogy nem igazán tudják megmondani, hogy mikor lesz itt sérülés, mikor lesz itt bajban, mikor mekkora esélye van annak, hogy megsérül egy játékos, az NBA-ben azért ebben már előrébb járnak, nem? Tehát, hogy rengeteg olyan van, hogy kimondják, hogy azért ül egy játékos, mert hogy nincsen olyan állapotban, vagy nagy a veszélye a sérülésnek.
Én visszafordítanám, szerintem a labdarúgás volt előrébb. Tehát, hogy
igen?
Amikor elkezdődött a, nem tudom, a Manchester nagy menepetelése, meg elkezdődött a, és hogy kvázi másfél, régen, amikor én még aktívan néztem labdarúgást, akkor azért a 14. játékos a csapatnál az már beállt azért, hogy tudjunk időt húzni. Nem arról az, hogy volt két aktív keret. Tehát ott ez a load management, ez sokkal hamarabb megjelent az NBA-ben, ez nagyon sokáig nem lehetett kérdés, főleg a keretnek a mérete miatt. Most már napirenden van. Ugyanakkor két olyan csapat játszott tavaly döntőt, ahol a load management nem volt napirenden, és pont amit előbb említettem neked az interjú Bencs Dáviddal, az Orlando Magicnek az elemzési igazgatójával, azt mondta, hogy bárki, akinek van tippje, nagyon szívesen fogadják, sötétben vannak még mindig. Tehát, hogy ilyen, azt képzeljétek el, hogy olyan szinten működnek ezek a kamerák, hogy azt meg tudja mutatni, hogy a negyedik negyedben a játékos mondjuk 6%-kal laposabban dob. Mert hogy a 3D kamerák oldalról is mutatják, tehát fárad, jobb erőlétre van szükséges, stb. Azt, hogy a reakcióidője változik, ez lehet egy indikátor arra, hogy megsérül, de hogy nem tudják. Tehát Kawhi Leonardot tavaly egész évben, a Los Angeles Clippersnek a sztárjátékosa, bajnok volt San Antonióban, bajnok volt Torontóban, elment Los Angelesbe, és ott tényleg, ha egymás után két este játszottak, ő az egyiket szinte biztos, hogy kihagyta. Egész évben úgy vigyáztak rá, mint egy hímes tojásra, rájátszás oldalról beletérdeltek a térdkalácsa mögé, szakadt, ami ott volt. Kitörölték fel a seggüket. És, tehát, én nem látom, és mondom, a Dávid is ezt mondta nekem, hogy nagyon fejlett, hogy ha valami baj van, azt már rekordsebességgel tudják gyógyítani, az előrejelzés az még ilyen kávézaszból jósláshoz van inkább közel.
És próbálom mindent megtenni tényleg a felkészüléssel is, amikor mi Cornélt kísértük el a korábbi állomás helyeire, akkor ott Milwaukee-ban volt szerencsénk bemenni az edzőközpontba, és bementünk a konditerembe is, ami úgy nézett ki, hogy hát egy ennél nagyobb terem tele mindenféle kondigéppel és monitorokkal. És a monitoron, akkor is, amikor ott voltunk, minden egyes játékos neve föl volt írva, és így váltogatta egymást, hogy milyen gyakorlatokat végez, milyen gyakorlatokat kell elvégeznie, milyen gyakorlatokkal van hátrébb, az előző hónaphoz képest hogyan teljesített ebben a hónapban, minden játékos bejön és kap egy ilyen kis karszalagot, azt lecsippantja minden gépnél, és úgy kezdi el végezni a feladatokat. És ott is már, amennyire értek hozzá, meg amennyire Kornél elmondta, rengeteg olyan gyakorlat van, nem arra mennek rá a szezon közben, hogy te gyúrd föl magad még egy picit, és legyen nem, még nem 3 kilóizom. Hanem hogy ezeket a sérüléseket, ezeket próbálják meg elkerülni valahogy, de nem lehet. És emlékszem, volt egy időszak, amikor még arról is szó volt, hogy ezeket a mikropici sérüléseket, ezeket most már mennyivel könnyebb gyógyítani, de ezeknek a nagy sérüléseknek a száma viszont nem tud csökkenni. Ne, és igen, ez a legnagyobb rizikó, de nem csökken, nem tudsz vele mit kezdeni.
Érdekes egyébként, hogy a fociban milyen ellentmondásos az, hogy nagyon nagy a tempó, hihetetlenül sűrű a menetrend, arról beszélünk, hogy mennyi a sérülése miatt, miközben azt látjuk, hogy megnyúlnak a játékos pályafutások, és az, hogy valaki még 37 évesen pályán van, az 10 éve lehet, hogy egy ilyen szemöldök felhúzást mindenképpen megért volna, most már ilyen nem történik, ez így van kosárlabdában is? Ugyanúgy kitolódnak?
Nagyon durván, nagyon durván. 40 fölötti játékosokkal lesz tele az NBA 5 éven belül, akik magas szívvonalon játszanak. Nagyságrendileg tudtok arra nekem mondani egy ökölszámot, hogy létezik, hogy ökölszám? Lehet, hogy nincsen. De hogy szóval, hogy egy irányszámot arra, hogy a súlyos, tehát ilyen több hetes, hónapos kihagyást igénylő sérüléseknek hány százalék a kontakt a labdarúgásban?
Hát az előző szezonban foglalkoztunk Pete? Ezzel sokat.
Na, érzésre, nem érzésre. Segít.
Érzésre én úgy gondolom, hogy nyilván több, mint a no contact sérülés, de itt az előző szezonban ugye ennek azért volt jelentősége.
Biztos, hogy több, sokkal több.
Sokkal több, de a Covid miatt ugye azt néztük, hogy mennyivel nőtt az egyébként no contact sérülések száma, ami a játékosok túlterheléséből adódott. Nem volt ugye felkészülési időszak, gyakorlatilag egy ilyen a szerencsésebbek egy 3 hetes pihenő után ugrottak neki a szezonnak, ami egyébként is sokkal sűrűbb volt amiatt, hogy 3-4 héttel rövidebb idő tartamba kellett belezsúfolni ugyanazt a meccszámot, amit korábban. Akkor megnőtt, de én azt mondom, hogy akkor sem volt mondjuk 30% fölött.
Kérdés, hogy a Covid az kontakt, vagy no contact sérülés?
Azt hiszem, igen. Az NBA-ben engem az lett meg, hogy nagyon nagy. Tehát a no contact sérülések száma az annak ellenére, hogy érted, csúcstechnika van meg cryo chamber van meg amit akarsz, minden van, és fut a játékos, egyszer csak kidől alatta a lába. És oké, jó, nagyot ugranak ők is, tehát a labdarúgók is piszok nagyot ugranak, és hogy mégis kevesebb olyat látsz, pedig hát azért a talajnak...
És nem a talaj egyenetlenségéből adódik.
Pontosan. És ennek ellenére sokkal gyakoribb az, hogy leérkezik, mindent visz.
Más típusú, itt is előjön az, hogy teljesen más típusú. A fociban azért a sérüléseknek a jó része ez a hajlító sérülés, amikor már nem kellett volna az a sprint, és mégis megfutják.
De egyébként lehet mondjuk az a sziklacomb, meg az a térd, az azért másképp egy kosárlabdázó, hogy olyan combbal valószínűleg nem tudna megélni. Tehát ott megnézed Kevin Durantnek a lábát, három ropit összeszikszalagozol, és kb. Ott vagy.
Igen, ezen nagyon, nagyon jókat nevettünk egy pár éve. Kettő olyan barátommal készültünk egy maratonra, akik egészen komoly szinten fociztak, és amikor jöttek ezek a hosszabb futások, amikor ilyen 25-30 kilométereket futottunk, őket mindig úgy kellett behajtogatni a végén az autóba, mert olyan szinten összeállt a combjuk, hogy semmi, meg se tudtak mozdulni miatta. Úgyhogy sok mindenre nem alkalmas a focista comb egyébként, azon kívül, hogy kosarazásra sem feltétlenül az a legjobb. Beszéljünk még mindenképpen egy kicsit, és utána aztán tényleg lehet kérdezni majd a szabálymódosításokról, illetve azoknak a hiányáról. Azt gondolná az ember, hogy egy olyan, tehát például, hogyha az NHL-t nézzük ilyen szemszöggel, akkor ott azért mindig, minden évben vannak olyan szabálymódosítások, amikkel próbálnak egy kicsit még több izgalmat belecsempészni a showba. Az NBA ettől függetlenül nem tartozik a nagyon gyakran változtató ligák közé, mondom én. De?
Jó. Én kicsit azt szoktam mondani, hogy ahol sokat kell változtatni, ott baj van. Tehát, hogy ott van vagy a nézettségesik, vagy a kompetitív lélek csökken, akkor kell módosítani. Az NBA-ben azért ez általában rendben van, de én azt nagyon bírom, hogy tényleg figyelnek a visszajelzésekre, és hát olyan egy-másfél éves átfutással dolgoznak, de egy-másfél év alatt mindent lereagálnak. Idén az a szabálymódosítás csomó, amit bevezettek az AMC Mikrónak a mobil alkalmazásában megtekinthető, a Csabival eltáncoljuk az összes fontos szabálymódosítást. Ez például szerintem a kosárlabda rajongóknak úgy fog hiányozni, mint egy falat kenyér, mert rengeteg, hát ilyen kosárlabda színészkedést ki fog venni majd a játékból, tehát ami a pályán történik. Közben a pályán kívül nagyon sok mindenben borzasztóan konzervatívak. Tehát a 82 meccses alapszakasz, mindenki tudja, hogy sok. Tehát, hogy ezt le kéne csökkenteni. De akkor az összes statisztika megkérdőjeleződik, nem lesz összehasonlítható. Én azt mondanám, hogy egy oda-visszavágó az parádés lenne, az 58 fordulós NBA szezon lenne, ami azt jelenti, hogy nagyjából 16 meccs, hazai meccset bukna el mindenki, egy meccsnek a bevétele nagyjából 5 millió dollár egy csapatnak, ami amennyien oda mennek, megveszik a sört, a kukit, a hotdogot, meg a mezeket. Ezt senki nem fogja bevállalni. Az egy hatalmas dolog volt, hogy a Covid miatt egy kvázi rájátszás megelőző bemelegítő tornát hoztak be az NBA-be, és az benne az egészen elképesztő, hogy ezeknek az ötletét azt podcastelők kezdték el, Bill Simmonsnak volt az egyik mániája ez, és meghallgatták és figyeltek rá, és iszonyat izgalmakat hozott. A következő, amivel kacérkodnak, hogy szezon közepén legyen valamilyen kis torna, ilyen minikupa, lehet, hogy mit is lesz majd több trófea. Úgyhogy én elégedett vagyok alapvetően azzal, amit az NBA próbál egyrészt a szabályokban is módosítani, másrészt pedig magával a formátummal is. Nekem egy nagy lemaradás van, amit viszont nem orvosolnak évek óta. Szerintem elvi kérdést csinálnak, hogy Európából nem veszünk át szabályt, mert hogy az nem, hogy a sportszerűtlen hibát azt nem hozzák be Európából. Tehát amikor odacsapnak valakinek az, tele vagyunk. Tehát gyakorlatilag az NBA-ben az elmúlt két évben megszűnt a gyorsindítás. Tehát abban a pillanatban, amikor taktikai szabálytalanság van még a félpályánál, én ezt rühellem, úgyhogy még ebben lehet előrelépni.
És hogyha a fő témához akarunk csatlakozni, meg szabálymódosításokhoz, akkor jó gyakran előkerül a négy pontos, jó gyakran előkerül a vigyük kijebb a triplát még inkább, mert rengeteg a hármas. Biztos, hogy árgus szemekkel figyeljük, hogy most ez a 40% alatt van valamivel a triplák aránya. Ez most még megye följebb, mászik-e följebb, meddig mászik fölfelé. Én nekem volt olyan időszakom, amikor azt mondtam, hogy ezzel valamit kezdeni kéne lassan, tehát el kéne kezdeni nézegetni, de jó, hogy az NBA nem csinált vele semmit, mert a játék szépen lassan helyre rakja magát. Azon gondolkoznak, hogy esetleg szélesítsék ki a pályát, hagyják a triplát, hagyják a tripla vonalat, de legyen egy picit szélesebb a pálya, de már itt is ugye az a matek megy, hogy jó, de hogyha szélesebb a pálya, másfél méterrel beszéltek, másfél méterrel, akkor sajnos a két legdrágább sor azonnal kiesik, és az nem lesz nekünk jó.
Igen, hát ugye a fociban ugyanerre várunk, hogy majd egy kicsit az élet helyre rakja a dolgokat, mert ott szerintem elég komoly törést okozott az, hogy nagyon hosszú idő után hozzá kellett nyúlni a szabályokhoz, és ez újabb olyan problémákat generált, amikre szerintem senki nem számított. Ugye elég, ha csak azt emeljük ki, hogy megváltoztatták a LESS szabályt, és azt a szabály, és a kezezés szabályával együtt, úgy, hogy ugye az előző szezonban már az volt a szabály alapja, hogy amivel gólt szerezhetsz, ez mindig így volt, azt kell nézni, hogy melyik testrésze van előrébb az embernek, de miután már a vállal gólt szerezhettél, ezért, hogyha valaki kinyújtotta a kezét, akkor azzal kicsit hátrébb került a LESS vonal. Ezt idén orvosolták, csak rengeteg ilyen probléma van a kezezés szabályának az állandó módosítgatásával kapcsolatban, ezt látjuk, és az összes többivel, hogy a videóbíró nagyon sok jó dolgot is hozott, de teremtett egy csomó olyan egyéb problémát, ami hát nem feltétlenül szolgálta a játék javát.
Ettől függetlenül még úgy is, hogy Baska konzervatív felfogásról beszélt az NBA-ben, a fociban szerintem ez egészen más szinteken működik, tehát itt nem tudom, hogy mit csinálnak a szabályváltoztatással foglalkozó szervezetnél a FIFA-n belül, de hogy minden évben erre sikerül jutni egy év alatt, hogy akkor hol van a vál, vagy hol szabályos az, hogy eltalálja a karját a labda, miközben sokkal komolyabb problémákról is lehetne beszélni.
Mi most a legégetőbb? Hogyha mind a hárman mondhatnátok egy szabálymódosítást, mi lenne a labdarúgásban?
Nekem a színészet, de ezzel biztos, hogy egyedül leszek.
Nekem, amitől én kivagyok, az az, hogy a VAR az visszanézhet piroslapos szabálytalanságot, de nem nézhet vissza második sárgalapos, tehát ugyanúgy piroslapot eredményező szabálytalanságot.
Tehát valakit kiszórnak második sárgával,
azt nem lehet, azt nem lehet csekkolni.
Ez szerintem egy teljesen logikátlan,
azért
idióta barom.
Word megnyitásával együtt egy 5 perces módosítás. És logikusnak
és,
tűnik.
És az oda-vissza levelezés is megvan ennyi idő alatt. Igen, egyik, de nekem egyébként ez a fő problémám, és kicsit tovább is megyek annál, mint amit Csabi mondott, hogy igen, második sárgalapoknál is van ennek jelentősége, illetve olyan szituációknál, amik lehet, hogy nem közvetlenül mondjuk gólhoz vezetők, tehát ha már van videóbírunk, és azt tudjuk használni, és itt szerintem ez a kulcs, hogy tudjuk-e abban az adott esetben használni, mert valóban látványos, nyilvánvaló és egyértelmű rossz döntés született az adott helyzetben. Tehát mondjuk nem szögletnek kellett volna következnie azelőtt a gól előtt, amiből aztán megnyeri az adott csapata a mérkőzést, akkor azt miért nem használjuk? Tehát akkor miért nem szólhat oda a játékvezető fülére a videóasszisztens, hogy öreg, a másik játékosról ment ki a labda, úgyhogy kirúgás következik. Mert aztán nem nézhetik utána vissza, hogyha a szögletből gól születik, mert az egy új játékszituáció. Tehát én ebben érzem az igazságtalanságát ennek a helyzetnek. Ha már használunk videóbírót, aminek egyébként soha nem voltam feltétlen rajongója, akkor nem értem azt, hogy ezt miért nem lehet ezt a hatáskört kibővíteni annyira, hogy valóban olyan meccsel döntő szituációkra is alkalmas legyen, amik nem biztos, hogy a piros laphoz, vagy éppen a gól előtt történtekhez kapcsolódnak.
Ha már újra itt vagyunk, ennél a kérdésnek kell a videóbíró, azért azt leszögezhetjük, hogy olyan szinten növelte a pontosságát a játékvezetésnek, ami alapvetően elkerülhetetlen ilyen összegek, pénzek és ilyen tét mellett. Tehát az, hogy finom hangolni kellene, és lassan finom hangolnak a fociban a döntéshozók, az egy dolog. De hogy kell-e a videóbíró? És arra tényleg a futballtársadalomnak szerintem közel 50%-a azt mondja, hogy nem, azzal én nagyon nehezen tudok mit kezdeni.
Ebben az is benne van, hogy nem kellően edukáltak azok az emberek szerintem, akik jelen pillanatban ezeket a szabályokat be kell, hogy tartassák. Nézzük meg a játékvezetőket a topligákban. Ezek az emberek, akik videóbíró használatára kényszerülnek, végig dolgozták a pályafutásuk 80%-át úgy, hogy ez nem volt. Ezzel nem is tudtak mit kezdeni, nem épült be a gondolkodásukba elég, hogyha csak a hétvégi Juventus-Rómát nézzük, ahol...
Azt akarod, igyak?
Mindenképpen. Ahol ugye Orsato, hogyha ezt a döntést, nem tudom, nyilván az Eliup hallgatók most nem feltétlenül értik, hogy pontosan miről.
Hogy ne érteni?
Szóval ott Orsato hozott egy nagyon gyors döntést azzal kapcsolatban, hogy 11-est ítélt, nem várta ki azt a pillanatot, ameddig a labda a hálóba került egyébként, mert akkor egy előnyszabályjal ezt meg lehetett volna oldani. Egy videóbíró, nem tudom, hogy van-e már ilyen, hogy videóbíron szocializálódott játékvezető. Szerintem még nincs, tehát még nincs ez a generáció.
Ez a nagy baj szerintem, hogy ugye presztízs kérdést csinálnak abból, hogy a videóbíró az nem egy most képzett 35 éves, mindent így kezelő, mindent eldönteni képe, 5 másodperc alatt eldönteni képes fiatal, hát azt nem mondhatja meg a nagy Orsatónak, hogy sekk hülye. Hát azt nem lehet csinálni. Hát oda de nem, kell ültetni.
De nem 35 olyan, éves fiatalok kezelik ezeket,
hát
hanem
ez az, ez olyan,
mintha
én azt mondanám a jövőre 100 éves nagymamának, hogy gyere már fifázunk egyet, hogy itt a PS kontroll. Ilyen szinten vannak a videóbíró kezelése. Ez a baj. Ez a baj.
Igen, erre szerintem még nincsen felkészülve. Maradt-e bennetek bármi, amit magatoktól?
Hát bennem most így hirtelen.
Szeretnétek mondani, mert 10...
Pont.
Ne essél szét, Tivi.
Jó. Arra még mindenképpen megpróbálom összeszedni az erőmet, hogy nagyon szépen megköszönjem nektek is, hogy eljöttetek ilyen sokan, ilyen szép számban, ilyen gyorsan reagálva erre a felvetésre, hogy ezt a műsort összehozzuk. Nagyon reméljük, hogy érdemesnek is találtátok ezt a másfél órát arra, hogy ezt itt töltsétek. Úgyhogy hálás köszönetünk, és még egyszer Csabiéknak is, hogy itt voltak. Folytatódjon az este, a podcastot szerintem befejeztük.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk meg, hogy itt vagytok.
Köszönjük, sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.